Mária út, a Mária Celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
Kedves hallgatók, Önök továbbra is a Mária Rádiót hallgatják, és benne a Mária út című műsort, ahol arról beszélgettek beszélgető társaimmal, hogy a karantén idején hogyan zarándokoltak.
A mai adást Osvai Viktória szerkeszti és vezeti. A műsort felvételről hallhatják. Mai beszélgető társam olyan sok mindenről mesélt, hogy egyszerűen nem volt szívem kivágni egy csomó információt és rövidebb műsort készíteni az ő beszélgetése alapján, hanem úgy döntöttem, hogy az egész beszélgetést hallani fogják. A beszélgetést ketté vágtam, az első felét most hallhatják, a beszélgetés második felét pedig 2 hét múlva, július 28-án.
A következő beszélgető társam Molnár András, akit sok szeretettel köszöntök, és arra kérek, hogy röviden mutatkozzon be.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én a Mária út Egyesület alapító tagja vagyok, a Budapest körüli élő rózsafüzér kezdeményezője, és egyébként pedig turista és zarándok ügyekben meglehetősen aktív vagyok mind a mai napig különböző területeken, útjelzés festő, oktató és zarándok vezető oktató is, és 2016 óta a Viátor Egyesületnek vagyok az alapító elnöke, ahol hát próbáljuk a többlettartalommal megtöltött természetjárást, beleértve a zarándoklást is művelni és bővíteni. Talán a páros 70, ami még ismert lehet a hallgatók számára, ami idén 10 éves, és októberben lesz, ha minden jól megy, és a Jóisten is úgy akarja, a 10. jubileumi évünk. Azt gondolom, hogy a túrázás és a zarándoklás nagyon közel áll egymáshoz, és természetes módon szinte átjár egyik a másikba, és valahogy ezt próbáljuk hát mi is különböző formákban gyakorolni és meghívni mindenkit.
Ahogy a műsorra felkészültem, a következő kulcsszavak adottak, és ezt így előjáróban elmondom, aztán persze külön-külön beszélgetnénk róla. Élőkövek, Costa Rica, VTN, ami Costa Ricával függ össze, és egy nemzetközi szervezetnek a rövidítése, és Quo Vadis Zarándokima. Erről lesz szó, és hogy ezeket a szavakat megvilágítsuk, körbejárjuk, akkor kérlek szépen, hogy mesélj nekünk egy kicsit az élőkövekről, ez mit jelent?
2014-15 fordulóján volt szerencsém Prágában tartózkodni a tezéi találkozón, és ott szólított meg egy érdekes műhely, egy délutáni műhely munka, ahol különböző templomokba lehetett elmenni, és önkéntesek mutatták be ezeket a templomokat. Nagyon személyes és nagyon mély lelkiségű vezetések voltak ezek, és megkérdeztem, hogy hát mi ennek az egésznek a háttere, és kiderült, hogy ez egy nemzetközi mozgalom, egy ifjúsági mozgalom, amelyet egy Rómában, akkor Rómában élő jezsuita atya, Jean-Paul Hernández alapított, ami arról szól, hogy töltsük meg a templomunkat, a templomainkat élettel, abban az értelemben, hogy ne csak a rideg kövek legyenek azok, amik láthatók mindazok számára, akik meglátogatják a templomot, hanem az élő közösség legyen jelen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sok gyönyörű, szép templomunk van katolikus egyházban világszerte. És hogy nagyon sokszor az emberek érdeklődnek ez iránt, keresik a szépet, keresik azt, hogy csend legyen, hogy valahogy belépjenek egy szakrális térbe, lehet, hogy nem is hívők, és hogy valami ott megfoghatja őket. És erre különösen is lehet segíteni, hogyha ott van jelen az élő közösség, és nem csak egy idegen vezetést tart, nem csak arról beszél, hogy mikor épült a templom, és milyen stílusban, és felsorolásszerűen kiket ábrázolnak a szobrok, hanem arról, hogy miért van itt ez a templom, a templomnak magának az üzenete, és mi hogyan vagyunk itt, mint élőkövek, a templomban, és gyakorlatilag ezáltal azt tudjuk megmutatni, hogy a templom az nem egy múzeum, nem egy műkincstár, hanem az az élő valóság, ahol jelen van az Isten, és mi ebbe a kapcsolatba vonhatjuk be azokat a látogatókat, akik a templomba belépnek. És ez a mozgalom, ez olyan szinten elterjedt már az elmúlt évtizedben, hogy Európában legalább 5, de lehet, hogy még több országban is jelen van. És engem akkor ez nagyon megszólított, és elhatároztam, hogy nagyon szeretném, hogyha ez megvalósulhatna Budapesten is. Ezt el is kezdtük pár éve, 2-3 évig ez működött a Szikla templomban, a pálosoknál. Aztán a csoport egy részének máshogy alakult az élete, és emiatt nem tudtuk folytatni, de mind a mai napig ez ott van, mint szándék, és jelen pillanatban pedig azon gondolkozunk, Katona Palival és Ildivel és még másokkal, a Mária útnak voltak önkéntesei és munkatársai, hogy hát hogyan lehetne ezt kivinni, Living Stones Outdoor, hogy kinn a természetben is, természet, mint Isten temploma, és a művész, a műalkotása a nagybetűvel, illetve az Istennel együttműködő ember, ahogyan formálja a tájat, és ahogy megszenteli, itt lehet beszélni akár a kápolnákról, az utcai keresztekről, vagy egy-egy templomról is, ilyen lelkületű utakat, vezetéseket próbáljunk, és akkor hát nyilván ide kapcsolódik az zarándoklás is valamilyen szinten. Ez még nagyon gondolati síkon van, még nem nagyon tudjuk ennek a konkrét megvalósulási formáját, hogy lenne a legjobb, de azt hiszem, hogy van miből táplálkoznunk, van mire építenünk az elmúlt évek tapasztalataiból.
Ehhez egy ima háttér is csatlakozik, hiszen tudom, hogy van egy nemzetközi ima alkalom.
Igen, és itt az egyik kérdésed a műsor kapcsán az volt, hogy hát mit csinál a zarándok a karantén idején. Én rendkívül gondviselésszerűnek érzem, és a Szentlélek munkájának, hogy már egy jó ideje foglalkoztatott a tavalyi évben az a dolog, hogy hát itt van ez a sok élőkövek közösség szerte szét Európában, sőt most már a tengeren túlon is páran, és hogy évente van egy-egy találkozás, meg vannak ilyen nemzetközi táborok, de hát hogy lehetne valahogy mégis egy kicsit rendszeresebben összekapcsolódni. És ugye adta magát az ötlet, hogy hát miért nem csinálhatnánk online találkozót, online imát. És ez tavaly nyáron egy lelki gyakorlatban fogalmazódott meg, vagy úgy kristályosodott ki számomra is, és én kezdeményeztem ezt, akkor ott volt az alapító atya is, Jean-Paul atya, és nagyon támogatta az ötletet, párakkal megbeszéltük, hogy jó, hát akkor ezt majd csináljuk. Hát a dolog annyira nehezen alakult, meg mindenkinek sok dolga volt, hogy végül is aztán március 14-ére sikerült, tehát tavaly nyárhoz képest március 14-ére tűztük ki az első időpontot, ami hogy nem, éppen az első olyan nap volt sok helyen, ahol éppen nem lehetett már szentmisét ünnepelni. Tehát az volt az a hétvége itt nálunk is, ahol most lakom, meg többeknél, vagy már korábban óta, hogy ugye le lettek tiltva a szentmisék a járványügy miatt. És hogy nagyon sokan becsatlakoztak, és elkezdtük, hát ugye eredetileg havonta szerettük volna, végül is így hetente lett, és mind a mai napig hetente van, igaz, némi módosításokkal már, de gyakorlatilag úgy néz ki, hogy bárki becsatlakozhat, aki az élőkövekhez kapcsolódik, vagy komolyabban érdeklődik. Itt elsősorban 18-35 éves fiatalokról van szó, akik idősebbek, köztük én is, nekünk olyan módon van kapcsolódásunk, hogy valamilyen módon segítjük, támogatjuk az élőkövek mozgalmat, tehát a fiatalokat abban, hogy ez működjön. Például van egy spanyol önkéntesünk, aki tavaly a lelki gyakorlatra főzött, és így tovább. Tehát ilyen módon idősebbek is kapcsolódhatnak. És tulajdonképpen egy olyan formát sikerült kifejlesztenünk, ami lehetővé teszi, hogy több nyelven imádkozzunk, de mégis tudjuk követni, hogy mi folyik, tehát ha más nyelveken is zajlik, akkor azért értsük egymást, ezt majd mindjárt elmondom, hogyan, és hogy az élő kövek karizmájához is kapcsolódjon, hogy műalkotások mentén imádkozunk, tehát amikor a szentírási részt kiválasztjuk az adott ima alkalomra, akkor választunk hozzá egy vagy több festményt, vagy szobrot, vagy épületdíszt valamelyik templomról, hogy ezek kapcsolódjanak, és tulajdonképpen egy ilyen magyarázat, vagy elmélkedés az, ami ezt a részét az imának meghatározza. Egyébként ez egy Szent Ignáci lelkiségű mozgalom, ami azt jelenti, hogy a szentírással szemlélődünk, és nyilván itt ugye a műalkotásokkal együtt is értendő ez, és hogy az egyház egységéhez minél jobban csatlakozzunk, minden alkalommal ez egy vesperás formáját ölti magára, tehát ez egy zsoltárokkal, szentírási részekkel folytatott imádság, ami ugye teljesen egységes, tehát leszámítva néhány helyi jellegű variációt, vagy éppen aktuális különleges napot, de mégis általában ez egységes, és az angol nyelvű szöveget vesszük alapul, azt mindenki látja a saját képernyőjén, és mellé tesszük az adott nyelven az adott zsoltárt vagy részt, amit aztán valaki azon a nyelven imádkozik. És akkor így gyakorlatilag többnyire az angol mellett olasz, spanyol, francia, német, magyar, román, szlovén, most már cseh nyelven is elhangzanak imádságok, máltai nyelven, illetve néhány teológus hallgató segít abban, hogy bizonyos szövegeket latinul, héberül vagy ógörögül, ez az eredeti szentírási szöveget olvasva hallgathatjuk meg. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, és hát a húsvét az egészen csodálatosan alakult, mert ugye mindenki el volt keseredve, hogy nem tudunk húsvéti liturgiákat ünnepelni, ugye az szent három napi liturgiákat, mindenki be van zárva, nem mehet sehova, stb., és elhatároztuk, hogy fogunk egy húsvéti trídumot tartani, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, húsvét vasárnap, négy, közben ezek nagyrészt tehát közvetített liturgiák voltak, amiben bekapcsolódtunk, tehát például az olvasmányt azt valaki a távolból olvasta, miközben az atya egyedül a saját kápolnájában misézett, például a csütörtökön, és a nagyszombati húsvéti vigília az pedig úgy volt, hogy egy ráhangoló ima alkalmat tartottunk, aminek a végén aztán mindenki átkapcsolt a pápai liturgiára, tehát abba kapcsolódtunk be így virtuálisan. És közben pedig ez még egy nagyon fontos jellemzője az élőköveknek, meg ugye a Szent Ignáci lelkiségnek, ez a reflexió, a megosztás, az ima tapasztalatoknak a megfogalmazása, átadása, és ez kis csoportokban szokott történni, ez minden ima alkalomnak a része, és a húsvéti időszak alatt ezek fix csoportok voltak, tehát minden nap egy-egy órára találkoztunk így a csoportokkal. És ennek aztán még egy olyan folytatása is volt, hogy a minden évben megrendezett képzési hétvége, ami május 1-e környékén szokott lenni különböző helyszíneken, az idei évben Máltán lett volna, és a máltaiak elhatározták, hogy ne maradjon el, hanem online csináljuk meg, és hát több mint 130-an vettek részt, míg ha élőben lett volna, akkor nem hiszem, hogy 30-40-nél többen ott lettünk volna. Úgyhogy hála Istennek, és szeretnénk ezt valamilyen módon folytatni.
Hát ahogy ezt elmeséled, tulajdonképpen élnek ezek a kövek, és élnek ezek a kapcsolatok, ami nagyon jól hangzik, és csak kívánni lehet, hogy az a vágyott célod, amit elindítottál, vagy elindítottatok ezzel a kis csoporttal, ez megvalósuljon, és Magyarországról is egyre többen vegyenek részt adott esetben ebben, vagy vigyék egyfajta szolgálatot tovább.
Igen, és nagyon örültem annak, hogy olyanok is, akik próbálnak, szeretnének helyben közösséget építeni, például Pécset vagy Csíksomjon, ők is bekapcsolódtak, mert sokszor nehéz találkozni, nehéz támogatást kapni, tényleg érezni azt, hogy egy nagy egésznek vagyok a része, és több gyümölcse is van már ennek. Elindulóban látszik egy londoni közösség, becsatlakoztak Mexikóból, Chicagóból, akik hát igazából nekik nem esti ima, hanem a délidő. Velünk imádkoztak, és a csíksomjói kezdeményezés pedig összekapcsolódott a kolozsvárival, ahol pedig nagyon szeretnék, hogyha magyarok is bekapcsolódnának, de hogy van egy ilyen közösség, így kezd alakulni, így a határokon át, nemzeteken át, és azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog is, nagyon fontos.
Benned bízom én, nálad van remény, néked nyújtom, nézd az életem, mindenem. Tékozló fiat, te hozzád szalad, rajtad kívül nincs ki elfogad. Gyarló életem, nézd eléd teszem, rendelkezzél véle teljesen, Istenem, gyógyító erő, érint szenvedő, hozzád vágyó szívem csendesen.
Jézus, te vagy minden álmom, Jézus, örök boldogságom, Jézus, szíved irgalmat ígér. Jézus, igaz áldott Isten, Jézus, neved áldom fenn mennyelben, amíg érezzem dicsér. Jézus, te vagy minden álmom, Jézus, örök boldogságom, Jézus, szíved irgalmat ígér. Jézus, igaz áldott Isten, Jézus, neved áldom fenn mennyelben, amíg érezzem dicsér.
Üdvösségre hívó tetteid, szép jelét, hadd megértenem, mit szántál nekem, áraszd rám kegyelmet szüntelen. Jöjj hát, mesterem, formálj, hadd legyen, ajándékot osztó két kezed, két kezem. Vágyom, légy enyém, így lehessek én, békesség hozó gazdag szegény.
Jézus, te vagy minden álmom, Jézus, örök boldogságom, Jézus, szíved irgalmat ígér. Jézus, igaz áldott Isten, Jézus, neved áldom fenn mennyelben, amíg élekszem dicsér. Igen. Jézus, igaz áldott Isten, Jézus, neved
bízom én, nálad van remény, néked nyújtom, nézd az életem.
Benned bízom én, énekelte Pipó József és a Misericordias énekegyüttes Pipó József szerzeményét. Most pedig folytatjuk Molnár Andrással a beszélgetést, aki arról beszél, hogy mi mindent csinált a karantén alatt. András az Élőkövek mozgalom ima alkalmairól mesél nekünk.
Az jutott eszembe, hogy gratulálok neked ehhez, András, hogy megint valamit gyümölcsözővé tudtál tenni, de nyilvánvalóan azzal a tudattal gratulálok, hogy a Szentlélek Úristen sugalt neked valamit, és eszköz tudtál lenni, és ez egy nagyon jó érzés, tehát ha nem gratulálnék, akkor is neked ez egy hatalmas ajándék, és egyenesen irigylésre méltó.
A dicsőség az Úrnak, és én is rendkívül örülök ennek. Tehát tényleg azt megélni, hogy az ember az Isten eszköze lehet ilyen módon, és hogy ez nem egy ilyen erőltetett, izzadságszagú dolog. Persze nem mindig könnyű nyilván, de hogy tényleg próbálom én is így keresni az Isten akaratát, és nagyon sokszor nagyon nem könnyű, mert rendkívül sokféle hang van bennem, körülöttem, és sokszor be kell valljam, hogy tévútra jutok, vagy zsákutcába. És valahogy az mindig egy olyan nagy megnyugvással tölt el, amikor nem csak azt érzem, hogy ezt kell, hogy ez fontos, hogy erre képes vagyok, hanem hogyha az engem is valamilyen örömmel tölt el, és akkor az ember tényleg szárnyakra kap is, és valahogy megy a dolog, és ha nem csak egyedül csinálom, tehát ez az egész azért tud továbbra is hetente működni, mert van egy olyan 6-8 ember még körülöttem, akikkel ezt együtt csináljuk, és aktívan. És ez, hogy amikor azt mondom, hogy na most akkor kéne csinálni, akkor a jövő hétre kikészíti el a szövegeket, és így tovább, akkor nem egy ilyen nyűglődés van, hanem tényleg örömmel vállalja valaki. És már azt kellett mondanom, hogy ne legyen minden, tehát aki az egyik héten csinált valamit, az a következő héten nem csinálhat semmit. Mert hogy nehogy az legyen, hogy valaki bevállalja, és azért nem akarná esetleg bevállalni, mert attól fél, hogy rajta marad a feladat. Hanem ebben maradtunk. És mindaddig, amíg ezt tudjuk csinálni, addig ezt így szeretnénk, hogy igen, én most vállalom, én most megcsinálom, de akkor tudom, hogy utána a héten nekem ezzel nem lesz dolgom. És utána szabad vagyok, hogy a következő héten vállalom el.
Igen, pontosan, mert kiég az ember, tehát ahogy mondtad, ezek a sokféle hívások, azok nem tudod, hogy miből mi lesz, és akkor mindegyiknek eleget akarsz tenni, és akkor egyszer csak az van, hogy már mosoly vicsorba fulladva dicséred az Urat, és nem az a cél. Ha tovább tudunk lépni, akkor a következő lenne ez a VTN, és ezzel kapcsolatos nemrégiben megtett kosztarikai utad. Mi ennek a VTN-nek a hosszabb teljes neve, és velük hogy kerültél kapcsolatba?
A rövidítés pontosan dupla VTN, és a feloldása pedig az, hogy World Trails Network, ez magyarul talán úgy fordítható, hogy a világ turista utak hálózata, de azért ennél általánosabb. A trail az egy eléggé nehezen lefordítható szó, mert hogy jelenthet ösvényt, jelenthet valamilyen fajta utat, nyomokat, és így tovább. Itt arról van szó, hogy számomra nagyon egyet tudok érteni a filozófiával, melyik azt mondja, hogy minden olyan útvonal, ami valamilyen valamilyen aktív turisztikai közlekedésre alkalmas, mondjuk így, tehát gyaloglás, hegymászás, kerékpározás, akár víziút, kenu, és így tovább. És azok a hagyományos utak is, amelyek ugyan használva vannak ilyen turisztikai célokra, de alapból és eredetileg a helyiek közlekedését szolgálják, majd erről még lesz szó. És nyilván, hogyha így tekintjük a dolgot, akkor feloldódik az a vita, hogy turistaút vagy zarándokút. Mert hogy az út az, ami van, és az, hogy annak mi az üzenete, az egy második kérdés, hogy van-e valamilyen külön üzenete, tematikája, és aztán a még egy külön kérdés, hogy én, mint vándor, hogyan járom azt az utat. Mert egy zarándokutat is lehet zarándokként is járni, ugye? És más utat is lehet zarándokként is járni. Tehát gyakorlatilag a zarándoklás és a kulturális téma, a szakrális egyebek, ez egy altéma a World Trade Networkön belül, ezért én sokszor azt szoktam mondani, hogy a turista és zarándokutak világhálózata, nyilván ide sok minden más is beleértendő, zöld utak, tanúsvények is, és egyéb mások. De valahogy ez a közös gondolat fűzi őket össze, és ez a közös gondolat, ez arról szól, hogy a világ szépségeit, a világ értékeit bemutató útvonalak, hogy bárhol a világon, ahol valaki nagyon hasonló indítatással tervez, szervez, épít valamilyen utat, jelöl ki. Itt lehetne beszélni a spanyolországi El Camino-ról, de lehetne beszélni koreai Jeju-szigeten épült körútról, ami körbejárja a szigetet, és bemutatja a falvakat, és próbál helyiekkel kapcsolatot építeni. De nagyon sok minden más is belefér. Például Jordan Trail Jordániában, ahol a beduinokkal lehet találkozni, és náluk lehet aludni, és így tovább. És én ezt a szervezetet már lassan 2 éve ismertem meg. Az interneten találtam egyszerűen. Egy konferenciát szerveztek. 2 évente van ez a konferencia, a World Trails Conference és filmfesztivál. És akkor éppen Santiago de Compostela-ban volt. És én tudtam, hogy nekem oda valamikor el kell mennem. Én még nem jártam végig a Caminót, de akkor éreztem, hogy na, most nekem így kell oda elmennem. És a konferencia előtt volt egy zarándoklat, ami a Caminónak az utolsó pár napos szakaszát járta, és egy fantasztikus csapat jött össze Amerikából, Oroszországból, Libanonból, Afrikából, és így tovább, tényleg a világ minden, Izlandról, világ minden tájáról. És akkor a konferencián elhangzott, hogy vannak ilyen úgynevezett task teamek, ilyen munkacsoportok, akik különböző témák mentén önkéntes alapon együtt működnek, és próbálnak valamilyen művet, valamilyen munkát elvégezni, valamit hozzátenni a világ turista útjaihoz. És az egyik ilyen, ez a úgynevezett Trails and Sustainability, tehát az utak és a fenntarthatóság, amit egy nagyon kedves idős amerikai úr vezetett, meg egy szibériai hölgy, aki a Bajkál-tó Nemzeti Parknál dolgozik, ketten. Ez is egy nagyon érdekes, hogy a munkacsoportoknak 2 fős vezetőségük van, hogy ne egy valaki legyen a teher. És akkor lehetett szabadon csatlakozni ehhez, én csatlakoztam, és azóta minden hónapban egyszer van egy videokonferenciánk, és próbálunk különböző témákban együttműködni. Ennek egy konkrét megvalósulása volt, ez a bizonyos kosztarikai út, amit már említettél. Egy nemzetközi szakértő csapatként voltunk meghívva az ottani hosszú távú turista utak fejlesztésére, mint tanácsadók. Gyakorlatilag bejártunk bizonyos útvonalakat, elmondtuk, hogy mi hogy látjuk, megtapasztaltuk ezeket, és hogy próbáltunk fejlesztési javaslatokat adni, illetve volt konferencia is, és minden nap találkozó helyiekkel, és az zarándokláshoz az a szoros kapcsolódás ennek, hogy az egyik ilyen út és a zászlós hajója az egész kosztarikai turistaút hálózat építésnek, az a Camino de Costa Rica, ami nem egyedülálló módon, ugye nem kell nagyon messzire menni, hogy találjunk hasonlót, abból ered, hogy kosztarikaiak elmentek a Caminóra, és azt mondták, hogy na, mi egy ilyet szeretnénk itt nálunk. És most úgy néz ki, hogy az állam nagyon komolyan ezt támogatni fogja, azért, hogy egy országos hálózat jöjjön létre. Costa Rica egyébként nagyon fontos és híres turisztikai célpont, de mondjuk így a hosszú távú túrázás térképén nem nagyon szerepelnék.
Mit jelent az, hogy fenntarthatóság az utak szempontjából? Ugye én állóként azt gondolom, hogy valahogy úgy legyen megépítve az az út, hogy utána legyen valaki, aki azt karban tartja, aki hirdeti, aki szolgáltat, és hogy ezek működjenek, tehát lehetőség szerint magukat tartsák el, vagy tudjanak pályázni.
Igen, ez is része ennek. Nagyon érdekes, hogy a fenntarthatóságnak többféle megközelítése van, és például vannak, akik csak a környezeti szempontokból nézik ezt, tehát hogy hogyan építsünk úgy egy ösvényt, hogy az mondjuk ne menjen hamar tönkre, például az erózió által, hanem beleilleszkedjen szervesen a környezetébe, és ne igényeljen túl sok karbantartást. De hogy amit te mondasz, az már egy bővebb nézőpontja a fenntarthatóságnak, mert az már valahogy így a szervezeti hátteret is feltételezi, vagy behozza. Többféle modell van, mi most egy olyan modellt vettünk alapul, ami egyébként az ENSZ-nek a fenntarthatósági modellje, három pilléren alapszik. Az egyik a környezeti, ugye erre már említettem, hogy mi vonatkozik, meg ugye itt a természetvédelmi szempontok, egyebek beletartoznak. A második ilyen pillér az a társadalmi, és a harmadik nagy pillér, itt akkor áttérhetünk a gazdasági szempontokra, ami szoktak mondjuk így üzleti modellnek is mondani. Én ezt talán így kevésbé szeretem, mert túlságosan egy irányba tereli a gondolatunkat, de ha azt mondom, hogy gazdálkodási modell és rendszer a tehát dönthet úgy egy út, hogy azt mondja, hogy mi kizárólag üzleti alapon akarjuk magunkat fenntartani, és a bevételeket a látogatóktól várjuk, de akkor annak kell kiépíteni a rendszerét, vagy pedig az is egy gazdálkodási modell, hogy adományokat gyűjtünk, és adományokból fedezzük, illetve hát nyilván itt az önkéntes munka is kapcsolható, meg egyébként nagyon sokféle más vegyes és egyéb rendszer is elképzelhető, de a lényeg az, hogy erre gondolni kell.
Kedves hallgatók, önök az imént Molnár Andrással készült beszélgetést hallhatták. Elnézést, hogyha a beszélgetés olyan hirtelen véget ért, ennek a műsorbeli terjedelmi korlátai az oka. A beszélgetés első fele fért ebbe a műsoridőbe, a második felét pedig két hét múlva, július 28-án ugyanebben az időpontban hallhatják. Hallgassák továbbra is, és támogassák továbbra is nagylelkű adományaikkal a Mária Rádiót. Elköszön a szerkesztő műsorvezető Osvai Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Rádió.
az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.